Beszéltük azt, talán emlékeztek, a Pészáknál hagytuk abba a beszélgetésünket, és arról volt szó, hogy ugye ez is, mint ahogy a Szukkot, egy hosszú ünnep, amelynek vannak fél ünnepi napjai. Ugye két olyan zarándok ünnepünk van, amelyik hosszú és fél ünnepi napjai vannak, ugye a reform zsidóság visszatér a túrai hagyományhoz, és csak hét napig tartja. Tehát mindegy, az egyszerűség kedvéért a túrai hagyományt követjük, hét nap, vannak irányzatok, amelyek rátesznek különböző okokból, vagy rátettek, és megtartják ezt a szokásukat, napokat ezekre az zarándok ünnepekre. Azért írtam föl azt, hogy a megnyíló tenger, mert hogy az utolsó napom, a hagyomány azt mondja, hogy ez az a nap, amikor a tenger megnyílt a zsidók előtt, akik átkeltek rajta, ugye ez egy nagyon híres és népszerű csoda, aminek megpróbálták roppant vicces természettudományos magyarázatait adni, ebben nem megyek bele, mert nagyon nehéz komolyan venni, de hogy voltak ilyen kísérletek, tehát, hogy megnyílt a tenger, emlékeztek, a zsidók átkeltek rajta száraz lábbal, az egyiptomiak meg szegények ott maradtak. És ez az a pillanat a túrában, amikor a Jóisten rászól valakire, hogy ne imádkozzon. Ami iszonyú fontos. Ott állnak a tengernél, ugye nem ezt várnánk a Jóistentől, hogy valakire rászól, hogy ne imádkozzon. Azt gondolnánk, hogy tetszik neki az ima, állnak a tengerparton, mögöttük a fáraó, előttük a víz, és akkor a Mózes mit csinál? Elkezd imádkozni a Jóistenhez. És akkor a Jóisten ráripakodik a túra szövege szerint, hogy ezt azonnal hagyja abba. Ez a legkevésbé alkalmas időpont az imádkozásra. Csinálni kéne valamit. Tehát egy vezető, akkor, amikor krízis helyzet van, akkor akár milyen jámbor és vallásos, és akár ő maga Mózes, akkor nem imádkozik, hanem felelősséget vállal, intézkedik és cselekszik. És ilyen rászól a Jóisten, te ne imádkozz, hanem vezess. De hogy nem hárítjuk, tehát itt az imádkozás, a felelősség áthárítása a Jóistenre, és ilyet nem csinálunk. De amit itt a Mózesnek csinálnia kell, az a ténylegesen megnyilvánuló hit. Magyarul előre kell lépnie, szét kell választani, nem ő lesz az, aki először belelép a vízbe, szét kell választani a tengert. A ténylegesen megnyilvánuló hit ilyenkor az, hogy elindulunk az utunkon, és nem az, hogy imádkozunk. Tehát az imádkozás az lehet kimondottan, hogy mondjam, Istennek nem tetsző viselkedés. Ezt tanuljuk meg a tenger szétválásából, és ez az oka annak, hogy az ünnepnapjain csak fél hallélt. Mondunk, ugye emlékeztek arra, hogy különböző alkalmakkor, mint például az zarándok ünnepeken, hallél zsoltárokat mondunk, természetesen a hallelujával összefüggő szóról van szó, dicsérjük az örökkévalót, a 113-tól a 118-ig. Az egész hallél az, amikor ezt végig elmondjuk, a fél hallél az, amikor nem a felét mondjuk el, nem szerencsés az elnevezés, hanem csak egy picit kihagyunk belőle. És itt a kicsit rövidített verziót mondjuk az ünnepnek ezeken a napjaim, azért, mert hogy ezen a napon megnyílt a tenger, és elnyelte a fáraó seregeit, és mi ilyenkor nem örülünk. Ahogy a széder vacsorán is könnyeket hullatunk az egyiptomi elsőszülöttekért. Van egy ilyen fázis, amikor belecsöpögtetünk a poharunkba kvázi a könnyeket szimbolizálva az egyiptomi kisdedekért, nem örülünk akkor, amikor az egyiptomiak meghalnak. Megvédjük magunkat az ellenségeinktől, ha tudjuk, de örülni nem örülünk a káruknak. És ezért nem mondunk teljes hallélt ilyenkor, hogy kvázi tekintettel vagyunk arra, emlékezzünk rájuk, hogy mi történt az egyiptomiakkal. És mindenféle kárörvendés és gonoszság az természetesen távol kell, hogy álljon. Tőlünk azon a szombaton, amely a Pészák idejére esik, felolvassuk az énekek énekét. Az énekek éneke, ezt bizonyára sokan tudjátok, beszéltük azt, hogy három nagy részre oszlik a héber Biblia, a Tórára, a prófétai könyvekre, és az iratokra. Ugye ez a héber Biblia az jó részt megegyezik a katolikus, és majdnem teljesen megegyezik a protestáns ószövetséggel. Tehát, hogy erről beszélünk ilyenkor, és ennek a harmadik része a Héber Bibliának az iratok, közöttük a talán legszebb szerelmi költemények egyike a világirodalom történetében, az Énekek éneke, amelyről már beszéltünk az Elulhava kapcsán. Ha emlékeztek, ott idézi egyrészt a hagyomány belőle, az én a kedvesemé vagyok, és a kedvesem az enyém. Úgy ilyenkor vagyunk a legközelebb a Jóistenhez. És van egy feljegyzésünk arról, a Talmudból, hogy a rabbik vitatkoznak azon, hogy kell-e ez nekünk, hogy ezt be kell-e venni a bibliai kánonba. Ez egy erotikus szerelmi költemény. És hát leginkább a fizikai vonzalomról, a testiségről és az érzelmi közelségről szól két emberi személy, egy fiú meg egy lány között. Hogy hát mit keres ez a szerelmi erotikus költemény a mi szentírásunkban? És a rabbi a Kíva a korszak egyik, hanem a legnagyobb bölcse azt mondja, hogy az énekek éneke önmagában egészen kivételes jelentőségű, és a legfontosabb darabok közé tartozik. A Szentírásban, hiszen az örökkévaló és az ön népe kapcsolatáról szól, amelyet szerelemként mesél el. A szöveg, ami nem véletlen, Hóseánál a Jóisten féltékeny, fájdalmasan, kínzóan féltékeny a zsidókra, és ugye azt írja a Héber Biblia szövege, hogy Élkaná, amit tapintatosan a hagyományos magyar fordítás úgy ad vissza, hogy féltőn szerető Isten vagyok, de valójában nem erről van szó, féltékeny Isten vagyok. Ez valóban egy szerelmi kapcsolat, amelyben sérüléseket tudunk okozni egymásnak, amelyben mi lehetünk hűtlenek, okozhatunk fájdalmat, és a jó Istennek nagyon nagy szüksége van ránk. És ezt beszéli el, szimbolizálja az énekek éneke, ami valóban a talán legszebb darabok egyike a zsidó hagyományban és a Héber Bibliában. És ugye éppen ezért, mert hogy a hónap, amiről beszéltünk, a Niszán hava, az a tavasz, és ugye a szabadulás, az egyiptomi fogságból való szabadulás, illetve majd a leendő teljes megszabadulás, a hagyomány szerint a Messiás érkezésének hónapja lesz, és ugye így kapcsolódik hozzá a szerelem is, vagyis mondhatjuk azt, hogy ez egy tavasz szabadság és szerelem ünnep is, vagy szerelem hónap inkább, ha tetszik, és ugye ezzel ér véget a Pészár. És van egy sáv, amelyik összeköti a Pészárhot a Sávuottal. Ugye ez ugyanaz a sáv, amit a keresztény vallástörténet úgy vett át, hogy ez a sáv összeköti a húsvétot a pünkösddel. Ami ugye a pünkösd is az ötös számból kapta a jelentését, a sávúot a sávából a hétből, sávúot hetek. Ez a sáv, amelyik, ez az 50 napos sáv, amelyik összeköti a két ünnepet, ennek az első estéje a Pészáknak a második napjának az estéje, ez az Ómer számlálásnak a kezdete. 49 nap, és az 50. a sáv volt. A Pészák első napjának kimenetele után ajánljuk föl a frissen learatott árpát. A Jóistennek ez már a tórai, tehát ez megtalálható a tórában ez az előírás, és ennek az időszaknak, ami egy aratási, betakarítási időszak a mezőgazdasági vonatkozásai, Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 10-től 15. verssel találjátok meg. Ugye most már nincs szentély, ebből kifolyólag nincs áldozat sem. Ami maradt számunkra, az a számolás. Minden egyes napját megszámoljuk ennek az időszaknak, és mondunk ilyenkor olyan áldást rá, amit a micvák teljesítésére, a parancsolatok teljesítésére mondunk, és az a kérdés, hogy mi kapcsolja össze ezt a két ünnepet, miről szól ez az 50 nap. Ugye az látszik, hogy szabadulás ünnep épp úgy, ahogy a húsvét, úgy a Pészák is. Ugye a húsvét az a feltámadás ünnepe, amikor megszabadította hitük szerint keresztény barátainkat a bűneiktől Jézus az áldozata révén, és ugyanúgy szabadság ünnep a kivonulási Pészák. Az is látszik, hogy miközben a Sávuotnak a pünkösthöz. Ugye a Sávuot az majd, mint látjuk, a tóraadás ünnepe, a kinyilatkoztatásé, ahogy a pünkösd az a nyelveken szólásnak az ünnepe, az apostolok cselekedeteinek az elbeszélése szerint, vagyis ez a szabadságtól a törvényig, a kinyilatkoztatásig tartó út. Van egy nagy zsidó filozófus, akit úgy hívnak, hogy Jesár, már nincs szegény, de volt, akit úgy hívnak, hogy Jesaiah Berlin, aki egyébként a Lubavitchi rebének egyenesági leszármazottja. Érdekességképpen, noha nem sok köze volt a Lubavitchi haszidizmusnak hoz neki magának. Őtőle szokták azt a híres aforizmát, vagy mély szellemességet eredeztetni, megkülönböztetést, hogy szabadnak lenni valamitől, illetve szabadnak lenni valamire. És ennek a zsidó embernek a megkülönböztetése, ez mélyen gyökerezik a hagyományban. Szabadnak lenni valamitől az egyszerűen annyit jelent, hogy nincs jelen egy nálam nagyobb erő, amelyik kényszeríthet. Tehát mondjuk, amikor az utolsó szovjet katona elhagyta Magyarországot 1991-ben, ha minden igaz, akkor onnantól kezdve mentesek voltunk egy szuperhatalom katonai befolyásától. Ebben az értelemben szabadok voltunk. Abban az értelemben azonban valószínűleg, és ezt most 30 év múlva látjuk, nem voltunk szabadok, hogy fogalmunk sem volt, hogy mit kezdjünk a szabadságunkkal, hogy mire való a szabadság, hogy hogyan kell használni, hogy hogyan kapcsolódik össze a felelősséggel. És akkor, amikor, hogy mondjam, nem találjuk, hogy mire való a szabadság, a történelem számtalanszor megmutatja, hogy olyankor elvész. Nem értékeli senki, nem vigyáz rá senki, a vele kapcsolatos felelősséget nyűkként éljük meg, és ahogy ugye a zsidók folyamatosan visszavágytak a pusztában Egyiptomba, ahol ingyen halat lehetett enni. Van egy ilyen passzus is, hogy hát, hogy ott szűkösek voltak a viszonyok, de legalább stabilak, és ez teljesen érthető, ezt nem azért mondom, mintha kárhoztatnám akár a zsidókat, akár bárkit, akire rászakad a szabadság terhe. Ami rendkívül, valóban, amellett, hogy rendkívüli ajándék, rendkívüli teher is, és muszáj, hogy az ember megtalálja a célját, hogy mit akar kezdeni a hirtelen jött szabadságával, hogy mi a dolga tulajdonképpen egy népnek, egy közösségnek, egy családnak, egy személynek. A világban ez a valamire irányuló szabadság. És ugye a judaizmusnak meg kellett találnia önmagát, a lényegét, a célját, a jelentését, vissza kellett találni az ábrahámi küldetésnyilatkozathoz, hogy benned le majd áldást a föld minden családja, és ez következett be akkor, amikor a 10 parancsolatot, illetve a Tórát megkaptuk a jó Istentől Mózesnek a közbenjárásával. Tudtuk, hogy mire való a szabadságunk, mire használjuk, mit kell kezdeni vele, mi értelme az életünknek. Ugye nagyon kevés dolog van ez, a judaizmus egyik legfontosabb felismerése, ami ahhoz mérhetően elviselhetetlen, mondja a Nietzsche nagyon szellemesen, mint azt, hogyha nem tudjuk, hogy mit kezdjünk az életünkkel. Ez az egyetlen dolog, amit nem lehet elviselni. Ha tudjuk, hogy miért kell elviselnünk bizonyos dolgokat, akkor az ember döbbenetesen adaptívnak bizonyul, és szinte mindent elvisel. Amit nem visel el, az az, hogyha nem tudja, hogy de miért kell elviselni. Hogyha a miértjeinkre van válasz, mondja a Nietzsche, akkor a hogyanjainkat általában megoldjuk. És erről az útról szól, a szabadságtól a törvényig tartó útról az Ómer számlálás időszaka. Ami ugye a szabadság az keresés, az azt jelenti, hogy a dolgok nem adottak. Nem világos, hogy mi a dolgunk. Azt a fáraó kijelölte idáig. Ezentúl saját magunknak kell megtalálnunk. A saját dolgunkat, ezt jelenti a szabadság, és ezt a bolyongás, ezt a keresést szimbolizálja az Ómer számlálás útja, ezt járjuk végig 50 napig, amíg megérkezünk a törvényhez, ki a magáéhoz, és mindannyian a közös törvényhez, a Tórához. Továbbá ez, amellett, hogy ennek a szellemi bolyongásnak az időszaka, amellett gyász időszak is, mert hogy az előbb említett rabbi Akiva, aki egy nagy rabbia volt a korai rabbinizmus időszakának, a Misna nagy rabbia volt, neki rengeteg tanítványa, ez ugye megint aktuális, halt meg egy járványban, amit lazán pestisnek szoktunk fordítani, de hát persze tudja a csoda, hogy miben is őket gyászoljuk, ezt a tudós nemzedéket gyászoljuk ennek a gyászidőszaknak, elsősorban az első két harmadában a 33 napjában, és a 33. nap az az úgynevezett Lágbá Ómer napja. Az Ómer az az Ómer, az Ómerben, az Ómer számlálás időszakában a Lág az egyszerűen két betűt jelent a Héber ABC-ben. A harmadikat, a Gimelt, majd ugye elkezdjük tanulni a betűket, ezt kiki nézze meg, legyen szíves, rátok bízom házi feladatnak, hogy a harmadik betűjét az ABC-nek, a Gimelt, azt nézzétek meg, az három, a Lág, az pedig az L, a Lamed, az pedig a 12. betűje az ABC-nek, ugye a 10. az a 10, a 11. a 20, a 12. a 30, magyarul az a 30-at jelöli, az L meg a G, a 30 meg a 3 együtt, az 33, tehát a Lágbá Ómer az egyszerűen az Ómer 33. napja. A nyereményjáték következik, szerintetek a Gimel betű, abból milyen angol szó van? Egy állatnak a neve, ami nem nagyon ritka a Közel-Keleten.
Kamel, gyere.
Te nem tudom, ki volt az illető, de
járvállom.
Oké, neked. Így van. A teve a Gimel, a Gamal, ugye úgy is néz ki egy kicsit, ez egy betűírás, majd látni fogjátok a betűt, mint a teve, ha megnézitek. Hát persze egy nagyon stilizált teve, nyilván egy nem különösebben kidolgozott darab, és ugye innen vették az angol camel szót, a gamalból. Oké, ugye sok ilyen van egyébként, amikor egy betűben felismerjük a képírási nyomát tulajdonképpen. Szóval a Lágbá Ómer, az Ómer 33. napja, ez a kivétel. Ilyenkor egy kicsit megpihenünk a gyászban. Ebben a gyász időszakban, amit el szoktak mondani, nem nagyon szabad bulizni különösebben hangosan. Alapvetően egyébként a judaizmus az egy nagyon is bulizós vallás. Gondoljatok a Púrimra és így tovább, a Hanukára. Tehát, hogy egyáltalán nem igaz, hogy mi mindig szomorkodunk, de pont ez a periódus, ez ilyenkor nincs nyilvános ünneplés, meg hangos. Akik egyébként szokták vágni a szőrzetüket, azok ilyenkor nem vágják. A hozzám hasonló ősembereknek persze mindegy, de hogy van, akinek ez számít, hogy borotválkozik-e, vagy sem, meg vág-e hajat, vagy sem. Illetve nem tartunk esküvőket ebben az időszakban. Szemben a Lágbá Ómerrel, az Ómer 33. napjával, amikor viszont nagyon is tartunk esküvőket, és ez egy kivételesen jó esküvő nap, úgyhogy ha minden más már készen áll kiki boldogságához, akkor az időpont az mindig vár benneteket, és ha nem áll készen, akkor készen fog állni pillanatokon belül, mindenkinek megígére. Ekkoriban van a járvány vége, Lágbá Ómerkor, vagy enyhülése az Akiva tanítványai között, illetve Simon bár Jóháj, egy nagy-nagy tanító szintén a misnai időszakból, aki a hagyomány szerint a Zóhárt írta. Ugye a Kabbalának a központi munkájának a szerzőjéről van szó, tehát hogy Simon bár Jóháj a hagyomány szerint ezen a napon távozott közülünk. És akkor felmerül a kérdés, hogy oké, tehát egy nagy ember meghalt, akkor minek is örülünk tulajdonképpen? És ugye ugyanaz a válasz, mint amit beszéltünk Záin Ádárkor, Mózes születés és halál napja alkalmából, hogy a teljes élet, igen, hát az élet az véget ér. Ez alól se Mózes, se Simon bár Jóháj, se egyikünk nem kivétel, de nem ez a probléma. A probléma az, hogyha úgy ér véget, hogy nem futotta ki magát. Egy élet, amelyet úgy éltek le, ahogy le kellett élni, ott nincs ok arra, hogy szomorúak legyünk. Az életnek integráns része az elmúlás, lehet róla beszélni, lehet rá készülni, és lehet annak tudatában minőségi életet élni, anélkül, hogy agyonnyomna bennünket, és Simon bár Jóháj beavatást kapott a titkokban, megosztotta velünk egy részüket a hagyomány szerint, ránk hagyta a Zóhárt és egy szép és jelentéses életet, aminek volt miértje, és aztán, mint mindenki más, eltávozott. Nem az volt benne a különös, hogy ő is meghalt, mint mindenki, hanem az, ahogy élt, mint mondtam, a zsidóság az egy nagyon-nagyon életre fixált vallás, amelyiket tényleg a halál előtti élet foglalkoztat, és nem a halál utáni elsősorban. Noha van elgondolása az eljövendő világról, és nem is közömbös. iránta. Oké. És így jutunk el Sávuothoz, Sziván 6-ához. Ez az ünnep időpontja, Sziván havában. A Sávuot az, ugye, amit mondtam, a hetek ünnepe, 7x7:49, ebből a bonyolult műveletből vezethető le az elnevezése a négyzetreemelésből. És a zsengéknek az ünnepe, ugye, mint mondtam, ezeknek nagyon erős itt betakarítási időszakban a mezőgazdasági vonatkozása, ugye a hét terményt illetően, amelyel Izrael földjét dicséri a túra, hogy mi minden lesz majd ott. Búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, datoja és olajbogyó. Tudja valaki, melyik szép és Magyarországon is, meg az oroszok között is népszerű női név a datojának a héber neve? Támár. Támár, a Tamara név. És ugye van egy nagyon híres Támárja a Bibliának, akiről ha jut időre, akkor beszélünk. Ma egy egyébként nem zsidó asszony, akinek nagyon fontos és nagyon pozitív szerepe van a Tóra egyik kulcspontján. Úgy is mondhatnánk, hogy az egyik titkos főhős, a Támár nevű nem zsidó nő. És ilyenkor a felajánlásnál elmondjuk, amikor megérkezünk, ugye ez is egy zarándok ünnep Jeruzsálembe, a felajánlott terménynél a híres mondatokat Mózes 5. könyvének a 26. fejezetének az 5-től 10. verséig, ez összekapcsolódik ez a vers a Sávuottal. Sávuottkor tanúskodunk erről a termény bemutatásakor, hogy vándor arám mi volt apám. Ez egyébként elhangzik a Pészaki Hágadában is, vagyis akkor, amikor megint csak életünk csúcsához, egy betakarításhoz érkezünk, akkor pont úgy, mint Szukkotkor mire emlékezünk? A csavargó regapánkra, a hajléktalanságra. Az élet teljességének minden pontján, amikor külsőleg mindent birtoklunk, akkor visszaemlékezünk arra, hogy mindez mennyire törékeny, és kihúzzuk magunkat, és nem azt mondjuk, hogy az Eszterházi herceg volt az apukánk, mert mi nem az ilyen arisztokratákkal menőzünk, hanem azt mondjuk büszkén, öntudatosan vállalva, hogy honnan jöttünk, a nomád múltat, hogy vándor arám mi volt apám. És ez szerintem egy kulcsmondat abban, hogy a judaizmus, mint emlékezett gyakorlat, hogyan gyakoroltatja be velünk a szolidaritást. Azt, hogy mi mindig a rabszolgákhoz és a hajléktalanokkal identifikáljuk magunkat. Ugye, hogy ahogy régen, a réges-régen a hobó énekelte, le kell menni kutyába, légy a kutyák királya, ne királyok kutyája. Oké. A Sávuot éjszakája, mivel a hagyomány szerint a zsidók nem átallottak el aludni ezen a jeles éjszakán, amikor a Tórát kapták, mi megpróbáljuk kijavítani a hibáikat, a kijavítás lenne a tikkun. Letaken, ez a főnévi igenév azt jelenti héberül, hogy megjavítani, kijavítani, rendbe tenni, stb. A tikkun olám egy nagyon híres kifejezés, azt jelenti, hogy a világ megjavítása. A progresszív judaizmus nagyon szereti ezt a teológiai gondolatot, hogy a mi feladatunk, az majd beszélünk róla, hogy ez honnan jön, hogy megjavítsuk, helyre tegyük, rendbe tegyük a világot. Ugye úgy, ahogy az Ábrahámnak mondták, hogy benned legyen áldást a föld minden családja. Ezért népszerű a különböző vallási, szociális tevékenységeknél a tikkun olámnak a gondolata. Tehát ha valaki elmegy teljesen mindegy, az önkormányzati lakást felújítani, amit hajléktalan párnak bérbe ad méltányosan az önkormányzat a felújítás cserébe, és ott önkéntes munkát végez, az mondjuk a tikkun olám egy formája, és így tovább. Ezekre rendszeres program, tehát szoktak programokat is rendszeresíteni erős és gazdag progresszív közösségek. A Rút könyvét olvassuk föl Sávuotkor a Tóra olvasás előtt. Ez azért nagyon fontos, mert ez egy betérőnek a története, vagy hogy pontosabbak legyünk, egy olyan asszony története, akit fontos betérőként ismer el a zsidó hagyomány. A Rút könyvéről beszéltünk már? Kell összefoglalni, vagy nem? Valaki valamit jelezzen. Beszéltünk?
Nem.
Igen, beszéltünk, nem? Hogy akkor rosszul emlékszem?
Jó. Akkor legyen az, hogy akkor villám gyorsan összefoglalom, jó? És akkor az se fog nagyon unatkozni, aki emlékszik, meg az is tudja követni az eseményeket, aki hirtelen nem emlékszik. A bírák korában, vagyis amikor már megvolt az ország, és volt egy laza törzsszövetség, de még nem volt királyság Izraelben, egy sztori szerint, ami szintén a harmadik részében jelenik meg a Héber Bibliának az iratok között, egy család az éhínség elől, ami ugye igen gyakori a Héber Bibliában, hogy éhínség van az országban, hiszen nincsen igazán nagy folyó, az éhínség elől lehúzódik Moab földjére, és ott ezen a földön a két fiatal ember, a család két gyermeke megházasodik, és két moabita lányt vesznek feleségül, vagyis egy asszimiláció történetként indul a dolog, két csúnyán szólva utálom ezt a szót vegyes házassággal, és aztán ugye tragikus fordulat jön, és a két fiatal ember, illetve az apuka váratlanul egymás után távoznak szegények a két fiú gyerek nélkül, és ott marad a két moábit, a menny meg az anyós Naomi-nak hívják, ugye a kedves, kellemes, stb. Ilyesmiből ered a neve. Héberül a magyar Noémi név ide kapcsolódik, illetve a Rút és az Orpa nevű moábit a lányok, és akkor ugye a Naomi összepakol szegény, aki mindenkiét elveszítette, hogy akkor megy haza Izraelbe, hiszen nem köti ide tovább semmi, és a menyei azt mondják, hogy ők mennek vele. Annyira megszerették, ez egy olyan szoros családi viszony lesz, hogy nem hagyják el, elmondja az észérveket a Naomi, hogy mit tudok én kínálni nektek, nincs több fiam, öreg vagyok, nem fogok már szülni, ha véletlenül mégis, hát mire felnőnek, öreg asszonyok lesznek, nincs semmi értelme ennek, maradjatok itthon, kilátástalan, téves erőfeszítés volna részletekről. Ugye ez nagyon fontos, hogy vannak olyan jellegű áldozatok, amelyeket nem szabad elfogadni. Tehát nem szabad hagyni, hogy a másik tönkre tegye magát értünk. A legrosszabb, amit egy szülő csinálhat szintiszta jó indulatból, az az, hogy feláldozza magát a gyerekéért. Ebből mindenki csak rosszul jöhet ki, mindenki élete értékes. És a Naomi bölcsen azt mondja, hogy ne áldozzátok fel magatokat, éljetek. Az Orpa nevű lány belátja, hogy a Naominak teljesen igaza van, és sírdogál egy kicsit, megölelgetik egymást, elköszön és elmegy. Ez így teljesen rendben is van. Ezzel szemben a Rút annyira erősen ragaszkodik az anyósához. Ugye van olyan szeretet, ami túl van az észérveken. Hiába tudjuk, hogy igaza van a Naominak, igaza van, nincs igaza, én vele akarok maradni. És a Rút szeretete, ragaszkodása az ilyen. És a három ellenvetése van az előbb emlegetettek közül a Naominak, és a Rút mind a hármat, hogy mondjam, lesöpri. Tulajdonképpen ugye innen tanulja azt a rabbinikus hagyomány, hogy háromszor kell egy betérni érkező embernek elmondani, hogy te figyelj, te nem tudod, mire vállalkoztál. Hidd el nekem, hogy zsidónak lenni, az nem egy akkora mecíje. Biztos, hogy te ezt akarod. Hát nincs neked elég bajod, hogy még zsidó is akarsz lenni, ha nem lenne muszáj neked. És akkor az illető azt mondja, hogy igen, én zsidó akarok lenni, és kész. Akkor az ember sóhajt a harmadik után, és azt mondja, hogy jó, hát ha neked ennyire fontos, akkor gyere. És akkor elkezdjük a tanulást, ahol most járunk éppen. Ugye innen tudjuk azt, hogy háromszor kikit a saját érdekében megpróbálunk lebeszélni, és ha látjuk, hogy komolyan gondolja, akkor pedig örömmel fogadjuk, és beszélgetünk vele. És hát a Rút komolyan gondolta, ezt tudjuk, és ugye itt hangzik el a híres mondata, hogy a te néped az én népem, a te istened pedig az én istenem. És ugye ez a kvázi betérés pillanata a Rútnak, és ez egy nagy betérő történet, ami nagyon szép, csak az a kérdés, hogy ugye, és nagyon szépen megmutatja, hogy mind betérők vagyunk, hiszen Ábrahám is betérő volt, és mi mind vagy közvetlenül, vagy szellemileg az ő leszármazottai vagyunk, hogy ebben a tekintetben nincs különbség. És ez nagyon szép, csak az a kérdés, hogy hogyan jön a női Ábrahám, a Rút, hogy jön a Sávuotnak az ünnepéhez. Ugye azt mondtuk, hogy ez a tóraadás ünnepe. És ez azt is jelenti, hogy a tóra az nem csak nekünk szól. Bárki, aki meghallja azt a szólítást, amelyet Ábrahám meghallott, és Sára, annak itt a helye közöttünk. És ez a fajta kiterjesztő gesztus is alátámaszthatja azt, hogy a Rút könyvét olvassuk a tóraadás, a kinyilatkoztatás ünnepén. És ugye vehetjük úgy, hogy ez két zarándok ünnepi ciklus tulajdonképpen. Az egyik az ugye a Szukkot és a Szukkot után a Sminiáceret, a másik pedig a Pészár, és a Pészár után ugye az Omer számlálás sávjával összekötve a Sávuot lenne a két nagy zarándok ünnepi ciklusunk, ami most így lezárul. És hát kezdődik a nyár, Tammuz havának forrósága. Tammuz 17-e a következő dolog, amit meg kell tanulnunk a zsidó évből, amelynek lassan a vége felé közelítünk, most már így is jól elhúzódott. Tammuz 17-e annak a gyászidőszaknak, a második gyászidőszaknak a kezdete, amely majd a szentély lerombolásának emléknapjával, vagy a szentélyek lerombolásának emléknapjával, Áfó 9-ével fog véget érni. Ugye többször is gyászoljuk a szentély lerombolását, vagy az e körüli időket. Emlékeztek Gedália bőtjére még a Tisri legelejéről, harmadikáról, amikor a babiloniak, ugye a szentélyt elpusztító babiloniak szegény helytartóját gyászoltuk, akit a zsidó, ha tetszik, nacionalisták tettek el lábalól. Beszéltünk Tevet 10-ének napjáról is, az ostrom kezdetétől, Tammuz 17-e a városfalát törése, Jeruzsálem városfalának, tehát amikortól kiszolgáltatottá vált a város ostromlóinak, ez a második szentélyre vonatkozik, és Áv 9-e pedig a szentély pusztulásának napja, ez Kisbőjt, Tammuz 17-e reggeltől estig tart, és Tórát és Háftárát is olvasunk a szertartások, az ima alkalmak során a nap folyamán, és itt kezdődik el a 3 hét, vagy Dreibuchen jidisül, amelyik Tammuz 17 és Áv 9-e között tart, ami ugye szintén egy komoly gyászidőszak, és akkor itt egy picit megnézzük a héber betűket, a Jeremiás sírámaiból van egy kis idézet, amelyik elnevezi a napot, ezt olvassuk majd Áfó 9-én, szintén az iratok, tehát a harmadik részbe tartozó könyvet. Úgy mondjuk ezt héberül, hogy Béna Mécerin. Mondjuk, hogy a szükségek között, szó szerint a szorosok között. Ugye valaki hallotta azt a kifejezést, otthon vagy bárhol, hogy szóresz. Szár. Oké, ha ismerős, az a szükségnek a jelentésében, ugye a szóresz az azt jelenti, hogy valaki szükséget szenved, vagy valami baja van, szorul, vagy pedig szegény. Tehát, hogy ebben az értelemben szenved szükséget, ez zsidó családokban, de talán nem is csak zsidó családokban ezeket néha használták. Ugye beszéltünk már a kipaterolásról, meg ezekről a jiddis szókincsből, a szóresz is ilyen. Béna Mécerim a szükségek között, a Bént most megnézzük. A B ugye az a második betűje az Alef Bétnek, ugye ahogy a második betűje a B az ABC-nek, ez nem túl meglepő, ugye ez a kis házikószerű betű rögtön a legelején, ugye pont az ellenkező irányba olvasunk, mint magyarul. Tehát az ellenkező irányba nézzétek a betűket, ha jól mondom, akkor jobbról balra, de ebben nagyon rossz vagyok. Erősítsetek meg, hogy jobbról balra, nagyon jó. A legelső betű az a B, az a picike betű ott fönn, ami éppen csak elkezdődik. Az a nagyon pici, hát ha nem is pont, de szóval mi ez, vonalacska, ő a jod. Ugye, ha emlékeztek, a hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy ha csak egy ióta is elvész a törvényből. Aki elveszi, a legkisebb lesz a mennyek országában. Egyébként erről, ennyit arról, hogy Mózes, Jézus hogyan gondolkozott a törvényről. ennyire szigorúan gondolkozott a tójáról, hogyha egy ióta is elvész belőle, aki elveszi a legkisebb lesz a mennyek országában. Itt Jézus úgy beszél, mint egy jámbor zsidó, mint ami volt. Szóval, hogy az ióta vagy jod, amit itt látunk, ez ugye egy picike betű, és így értette ezt Jézus, hogyha egy jod elvész egy ilyen aprócska betű a törvényből, már az is teljesen elfogadhatatlan. Aztán van nekünk egy nagyon hosszú vonalunk. Ugye látjátok, hogy a két vonal között annyi különbség van, hogy a nagyon rövid vonal, nagyon hosszú vonal. A nagyon rövid vonal a jod, a nagyon hosszú vonal az meg egy egészen különleges darab, ő az úgynevezett szóvégi N, vagy nun szofit. Vannak bizonyos betűk, amelyeknek vannak szóvégi verziói, amelyek máshogy néznek ki, a szóvégi változat, mint a szó elejé vagy szó közbeni. Hogy azért, hogy ne legyen olyan egyszerű az élet. A szóvégi N, a nun szofit, az így néz ki, egy nagyon hosszú vonal, amelyik kvázi a margó aláér le. Tehát látjátok, hogy a B-nek az alsó szára, a B-nek az alsó szára alá van húzva még. Tehát annyira hosszú, hogy kvázi átmegy a margóm. És így ez a három betű, a B-t, ugye a bájit, a ház, a jod, és a nun szof itt, a szof az azt jelenti, hogy vég. Az en szof az a végtelen Isten kabbalista megnevezése. Tehát, hogy a bét, a jod és a nun szof itt, vagyis szóvég i en. Bén ha mécárim, majd a mécárimot is meg fogjuk tanulni. Két részre oszlanak a tilalmak, az egyik az áfú újholdjáig van, és a, ugye az említett gyász időszaki szokások vonatkoznak rá, nem nyírunk hajat szakállat, nem bulizunk, ünneplünk, és nem kötünk házasságot. És ez az utolsó napokra még szigorúbbá válik, a nem fogyasztunk húst és bort, az utolsó napok az azt jelenti, hogy áv 1-től 9-ig, tehát mikor belépünk áv havába, amelynek az első napjai a szentély pusztulásáról szólnak, kivéve a szombatot, olyankor mindent rendesen eszünk, a szombat az szinte mindennél fontosabb, és még amikor elbúcsúztatjuk a szombatot, a havdalákor, amihez mondunk bort, azt a bort, amire mondjuk nem isszuk meg, hanem megkérünk egy még micvákra nem annyira kötelezett kiskorút, hogy ezt mennyire csináljuk meg ma, azt persze nem tudom, hogy ő olvassa el. Nagyon jó. Ezen a szombaton, a Tisza B'Ávot megelőző szombatot egyébként úgy hívjuk, hogy bocsánat, Ávkó 9-e az a Tisza B'Áv, a Tisza az a 9, hogy Shabbat Hazon, vagyis a látomásnak a szombatja. Meglehetősen borús profétai olvasmányokat, haftarákat olvasunk ilyenkor, és ezekről kapja a nevét ez a szombat. Majd megérkezünk Áfú 9-éhez, amikor mindkét szentély a hagyomány szerint elpusztult, az első, amit a babiloniak, és a második, amit a rómaiak romboltak le. Továbbá ilyenkor történt az a szomorú bibliai eset, és akkor tanulunk egy kis tórát, hogy egyszer úgy alakult az élet, hogy Mózes kémei, még mielőtt elkezdték volna az ország elfoglalását, kimentek mind a 10 törzsből egy-egy személy, hogy körbe szimatoljanak, hogy milyen hely ez a Kánaán, és hogy mennyire, hogy mondjam, erős a védelme. És hát azért az látszott, hogy ezek komolyan gondolják, hogy ott akarnak lakni. És körbenéztek, látták, hogy jó hely, leszámítva, hogy sűrű a néhínség, és azt is, hogy hát markos legények őrzik, és határozottan ott akarnak maradni. És akkor hazamentek, és elkezdtek, nincs erre jobb szó, ez egy nagyon súlyos zsidó betegség, amit a Tóra időben elítél rinyálni, azon, hogy mi lesz meg, hogy lesz meg, ugye megint felvetették azt, ami mindig eszükbe szokott jutni, hogy például mi lenne, ha inkább mégis visszamennénk Egyiptomba, most, hogy már idáig eljutottunk, hogy jó lesz az nekünk. És akkor a Mózes is, meg a jó Isten is 10-ből csinált, 10-en csinálták ezt a 12-ből, két kiváló ember, köztük Mózes leendő utóda Jehosua bin Nun nem viselkedett így. De hogy tehát a jammerolás az így felbosszantotta azokat, akik hallgatták, az örökkévalót különösen, és akkor szétcsapott közöttük, ugye? Tehát ez a fajta végtelen hiánya a hitnek. Ezt mind ismerjük. Á, inkább ne, hozzá se fogjunk. Abból nem lehet baj. Akkor nem fogunk kudarcot vallani. A legjobb az, hogyha már neki se futsz, akkor senki nem mondhatja, hogy elbaltáztad. És ez a, hogy mondjam, habitus, hogy a legjobb az, hogyha neki se futunk, ez volt az, ami a tulajdonképpeni hithiányaként felbosszantotta az örökkévalót, és akkor azt mondta, hogy tudjátok mit? Hát akkor nem mentek be. És arra jutott, hogy ez a nemzedék, ők szegények, akik, hogy mondjam, nem elég erősek a hitben a szabadsághoz, hogy hát hogy nem kapják meg a földet. Ezek szegények itt a sivatagban fogják lezárni az életútjukat. És ez a döntés is Áfó 9-én született, illetve a Barkokba lázadás után a Bétár nevű erőd pusztulása is, mert ugye a Barkokba lázadást az egy olyan 60 évvel a szentély lerombolása után volt még egy nagy forradalom, amelyiknek a vezetőjéről a Barkóba játék kapta a nevét, de hogy pontosan hogyan, azt ember nem érti, van erről egy Seiber Sándornak egy tanulmánya. Ugye van egy sztori, hogy elkapták a kémet, és kivágták a nyelvét, és csak rázni tudta a fejét, hogy igen, nem. De ennek semmi nyoma nincs a zsidó hagyományban. Ennek a sztorinak, hogy ezért lett volna ugye a barkóbázás, amikor igen, nem lehet felelni köze a Barkokbárhoz, és a nagy neológ tudós Seiber Sándor gondosan írt erről egy 5-6 oldalas szöveget, aminek az a konklúzió, hogy a leghalványabb fogalmú sincsen, hogy hogyan lett a Barkokba nevéből a Barkokba játék, meg ez a sztori, meg mi az eredete. Nagyon becsületes tudósi hozzáállás írni egy papírt, aminek az a konklúziója a dolgozatnak, hogy a világon semmi fogalma nincsen a dologról. Ez szerintem tényleg szép. Oké, és ezen, ezek miatt, az események miatt, illetve hogy sóval hintették be, vagy hát nem soha, felszántották, nem sóval hintették be Jeruzsálemet, mint egy bosszúból, tehát mindezekért, ami érte a zsidókat Áfó 9-én, mindezekért gyászolunk ilyenkor, és ez a másik teljes bőtnapunk, amelyik 25 órán át tart, mint a Jom Kippur, csak az ugye nem gyásznap ez meg, igen, és érvényben van a Jom Kippuri 5 tilalom, nem eszünk, nem iszunk, minimál mosdás csak a másik emberre való tekintettel, nem élünk házas életet ezen a napon, nem hordunk bőrcipőt, és nem kenegetjük magunkat kencékkel, olajokkal, majd ha tetszik, akkor nem sminkelünk, és így telik el a nap, amelynek olyan hagyományai vannak, mint az, hogy a megelőző utolsó étkezésen a gyász szimbólumaként használt kemény tojást eszünk, és hogy nagyobb gusztust csináljunk magunknak hozzá, hamuba mártogatjuk, a földön ülve imádkozunk Márivot a zsinagógában, és ilyenkor is, és később is mondunk kinotott gyászénekeket közben. Mivel hogy ma viszonylag feszített a tempunk, mert elkezdtem szorongani, hogy lemaradunk, ezért ma zene nélkül, ha gondoljátok, mert látom, hogy fél idő van, legyen egy fél perc nyújtózás, ha gondoljátok, én szívesen recitálom nektek, hogy tavaszi szél vizet áraszt, mert nagyon szeretem, de az a lényeg, hogy minden esetre nyújtózzatok ki. És ha akarjuk, akkor ki énekelje el a világ egyik legszívbe markolóbb dallamát, a tavaszi szél vizet árasztott, és ezt teljesen komolyan mondom, hogy az egy egészen kivételes csoda, úgyhogy egy picit pihenjünk. Tényleg, tehát egy pohár víz, meg ilyesmi, és igen, és akkor én még a végén komolyan elkezdek énekelni. Jó, akkor a jelezétek egy fél perc múlva, hogy kész vagytok, ugye a telefon is folyamatosan csöng, úgyhogy lehet, hogy azért, hogy elnyomjam a hangját, tényleg belefogok. Fél perc. Tavaszi szél vizet áraszt, virágon virágon, társat választ, virágom, virágom. Oké, szaladunk tovább. Meg vagytok? Mindenki kiért, beért, vízért, meg ilyesmi?
Igen.
Oké. Ilyenkor a Jeremiás írámait olvassuk a... Igen, kaptam egy privát üzenetet, és a válaszom az, hogy igen. A feladónak. Oké. Szóval, hogy a Jeremiás sírálmai az a könyv, megint csak, vagy sírálmai, az a könyv, amelyet ilyenkor elolvasunk a zsinagógáinkban kétszer, reggel, este, és a ilyenkor később vesszük fel a tfilint, és nem a reggeli imádkozáshoz, ugye szintén a gyászra utalva, bizonyos kivételes napokon nem hordunk tfilint, ez nem olyan, ez nem túrai ünnep, de jelezzük, hogy mennyire komolyan gondoljuk, mégis azzal, hogy később vesszük fel. Továbbá van Tóra és Haftará olvasás, és amikor történetesen Sábeszre esne, abból a bölcs rabbinikus alapelvből kiindulva, hogy a Córasszal foglalkozni az ráér, az megvár minket. Eltoljuk egy nappal, sábeszolunk, és utána az egy nappal eltolt Tisabeávot üljük meg. Ez szerintem általában is érdemes megjegyezni, hogy a bajhoz nem érdemes oda sietni. A baj az meg szokott várni minket. Nyugodtan el lehet tolni egy kicsit, ott fog maradni a helyén, bízhatunk benne, hogy nem maradunk le róla. Nem tudom, ismeritek-e ezzel kapcsolatban Királyhegyi Pál egyik legszebb viccét, az első 200 éven nevű önéletírásából, ugye, amikor talán emlékeztek, gyorsan hazajött Amerikából, hogy ne késse le az auschwitzi csatlakozást. Úgyhogy ezért nem érdemes sietni a bajjal. Na, az Áfó 9-e után kezdődik Áfó 15-dik, illetve nem közvetlenül utána, de szóval értelemszerűen 6 nappal Áfó 9-ét követően jön Áfó 15-e, amit úgy szoktak bemutatni nektek, és ez szerintem, hogy mondjam, marketing szempontból ügyes, hogy ez a zsidó Valentin nap. És valóban többek között a szerelmesek ünnepe is. Úgyhogy van saját Valentin napunk, legyetek rá büszkék, és tartsátok nagy becsben. Mielőtt erről beszélnék, egy nagyon picit még beszélek a vigasztalás szombatjáról, az pedig közvetlenül a Tisza B'Av után következő szombat, amikor Ézsaiás 40-ből olvasunk fel, és ez a felolvasás, ez a prófétai írat, amelyet ilyenkor felolvasunk, vagy szöveg, ez úgy kezdődik, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, és ebből lett a vigasztalás szombatja, Shabbat Nahamu. Az ünnep ugyan Nehamá név az, meg a Menáhem név, ezek szintén a vigasztalásból vannak, és innentől kezdve Menáhem ávnak, vagyis vigasztaló ávnak hívjuk a hátralévő időszakot. Az ünnepből, ugye, amikor a Jóisten elkeserít minket, akkor figyel arra, hogy meg is vigasztaljon. Megfigyelhető ez a ciklusa, az év ciklusában ez a dráma. Szomorúság és öröm, ahogy ez általában ugye az életben lenni szokott, megfelelő váltakozása, tehát minden egyes év egy hatalmas érzelmi dráma átélését teszi lehetővé, amilyeneket egyébként át szoktunk élni. És ez a fajta azonosulás, hogy mondjam, intenzívebbé engedi tenni az életünket, és összekapcsolja a múlttal és annak az újrajátszásával. Teszi, és megértjük, hogy az történik velünk, ami az őseinkkel történt, és ami majd az unokáinkkal is fog, vagyis, hogy így megy ez mindent összevéve. Oké. És egyúttal ez a vigasztalás szombatja, ami Áv 15-ét illeti. Áv 15-e azért fontos dátum nekünk, ezt megpróbálom nem nagyon bonyin elmondani, mert hogy többek között, és ez a legfontosabb, amire emlékezünk, hogy a, ugye mondtam az előbb, hogy a kémeknek a hisztia miatt a jó Isten azt mondta, hogy rendben, akkor ebből a bagásból senki nem megy be az országba, és ezért aztán, ugye, mivel 40 évet kellett még bolyonganiuk, ugye így lett a 40 év, és tudjuk, hogy 600 ezeren voltak, ezt is megjegyzi a túra, ezért ugye minden Tisza B'Avkor 15 ezeren elbúcsúztak közülük. És az utolsó Tisza B'Avkor már csak az utolsó adag 15 ezer ember volt hátra, és áv 9-én a Jóisten úgy döntött, hogy nekik már megkegyelmez, és ezek megmaradtak, és akkor nem értették, azt hitték, hogy rosszul számolták ki az új oldalt. Hát meg lesz mondva, hogy nekik végük van, és amikor ugye megérkeztünk a hónap feléhez és a teliholdhoz, akkor megnyugodtak, hogy akkor úgy tűnik, hogy ők most mégis kivételt képeznek, és ennek örülünk annak, hogy ez az utolsó adagnyi ember kivételt képez, és ahogy az Izrael Askenáz volt főrabbia, akinek van egy nagy kék körülményes könyve, amelyet én ugyan szoktam használni, de sok bajom van vele, ugye ő egy ultraortodox ember és egy ultraortodox főrabbi volt, és sok, hogy mondjam, nagyszerű dolog mellett sok kevésbé nagyszerűt is csinált szerintem, de hát nyilván ki vagyok én. Na mindegy, ez egy nagyon szép mondat, a minden esetre úgy kommentálja a dolgot a nagy kék könyvben, ami olvasható magyarul, hogy mert nincs öröm a vétek levezeklésén és megbocsátásán érzett örömhöz fogható. Tehát amikor rájöttek a zsidók, hogy a disznóságaikat elengedte nekik a Jóisten, akkor az végtelen megkönnyebbülést jelentett számukra, és valóban azt gondolom, hogy tényleg a megbocsátás, és erről szól a túra, hogy a bűntudat pusztít, a megbocsátás felszabadít. És erről a megbocsátás születéséről szól tulajdonképpen, amit majd egy kicsit beszélni akarok róla, a Tóra első könyve, és ugye ez is kegyelmi ünnep, megbocsátás ünnep, áfú, és felszabadulás ünnep. Áv 15-e, továbbá a hagyomány szerint ezen a napon oldottak föl különböző házassági tilalmakat, amelyek életbe léptek a túrában. Például mindegy, volt egy ember, a túra beszél róla, a Celofhád, aki úgy halt meg, hogy lánygyermekeket hagyott maga után, fia nem volt, és a lányok jelezték, hogy szerintük nekik jár a Celofhádnak a majd a Szentföld elfoglalása után kijelölendő terület, hogy ők örökölhetnek attól még, mert lányok. A Mózes a Jóistenhez fordult, hogy mi legyen, és a Jóisten mondta, hogy így van. A lányoknak, az öt lánynak teljesen igaza van, jogos örökösök. És azért, hogy az örökség bennmaradjon a törzs örökségében, ezért nem házasodhattak az ilyen módon örökölt földterülethez jutó lányok egy darabig, hogy a törzsi föld egybe maradjon, de aztán ez ugye elengedődött, és ez áfú 15-e volt, és ezért ugye megint csak a házasság szerzés az nagyon divatos. A Talmud szerint nem volt ehhez fogható ünnep, áv 15-éhez fogható ünnep Izraelben, és ugye ott látjátok a hagyományok szerint fehér ruhában táncoló lányokat illusztrációként a körtáncot. És amikor úgy alakul, hogy ilyenkor házasodik valaki, akkor, illetve hát minimum kettő személy, mert ugye egy valaki nem tud, szóval, hogy amikor megházasodnak ezen a napon az emberek, akkor elvileg ugye van böjt, mert ez egy kvázi újjászületés, amire felkészülünk, a bűneink megbocsátása, stb. Tehát egy hatalmas életforduló a házasság, amit ugye komolyan veszünk azzal, hogy böjtölünk és megtisztulunk előtte. Ilyenkor nem kell. Áv 15-én nincs erre szükség, és ugye itt most a gyászolás, megkönnyebbülés, és a megkönnyebbülés után majd ugye az elmélyülés és az önismeret, most, hogy felszabadultunk, ideje kezdődik el, Elulhava, aztán pedig Tisri ünnepsorozata, és így érünk a zsidó év végére. Ez egy igen hosszú túra volt, amelyet most befejeztünk. Mindenkit szeretettel köszöntünk a célban, büszkék vagyunk rátok, és az lesz a következő feladatunk, hogy egy picit beszéljünk magáról a a könyvről, amelyet idáig kerülgettünk, a Tóráról és ma annak az első könyvéről, aminek az a héber neve, egyszerűen mindig az első sajátos szaváról kapja a könyvnek a nevét, a Tóra mind az öt könyve. Ennek a neve az első szava a Tórának, hogy Brésit, be, Brésit, kezdetben. A Brésit, a Rés szó az ugyanabból jön, mint a Rosh Hashanában, tehát, hogy a feje az volt a dolgoknak a kezdete, már tudnék az ugye, hogy a Jóisten megteremtette az eget és a földet. Tehát a teremtés történettel indítunk, ugye teremtésnek is hívják, vagy a latin verzióban Genezis könyvének. Mi azonban az első szóról neveztük el, és hát végül is a héber Bibliát azért talán mégiscsak elnevezhetjük úgy, ahogy szeretnénk, mindent összevéve valami közünk csak van hozzá. Tehát, hogy a Brésit, a kezdetben könyvéről fogunk tanulni, ahol rögtön az elején, nem tudom, hogy csinálta-e már azt meg valaki, hogy 5-6 oldalt elolvasott az elejéből a szövegnek, és aztán abbahagyta, az a döbbenetes meglepetés fogja érni, hogy két verziót mond el arról a Jóisten, illetve hát a Tóra, hogy hogyan teremtette a Jóisten a világot, és ugye elég egyszerű rájönni, hogy hát vagy így vagy úgy. Tehát, hogy a kettő egyszerre az nehezen elgondolható az arisztotelészi logika szerint, de ott kettő van. És ugye világos, hogy azért, mert a Jóisten egyáltalán nem akar nekünk kozmogóniai kis előadást tartani, a Tórát tökéletesen hidegen hagyja a világnak a teremtése, mint kozmogóniai folyamat, és ezt az egészet a legnyugodtabb szívvel ráhagyja az érintett természettudományokra, meg az ősrobbanás elméletre, meg nem tudom, ezt nem érdekli a tudományok, meg a Tóra, két különböző pályán fociznak, úgyhogy nem tudják bántani egymást. A Tóra azt akarja elmondani nekünk, hogy hogyan éljünk, hogy miért vagyunk itt, és nem azt, hogy mi hogyan keletkezett ez. A tiszteletben tartja a természettudományok felső területét, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy a Tóra az nem történelemkönyv, és nem valamiféle természettudományos ismeretterjesztő munka, hanem arra a kérdésre válaszol, hogy mit kezdjünk az életünkkel. Ott van ez a két szöveg arról, hogy hogyan teremtette az Isten a világot, és az egyikben azt olvassuk, hogy Isten a saját képmására férfinak és nőnek teremtette az embert, vagyis férfi és nő egyszerre volt teremtve, és mindketten az örökkévaló képmására, és semmiféle, hogy mondjam, rang és jogkülönbség nem képzelhető el köztük, vagy Isten ellen való, mint ahogy így is van. A másik verzióban meg ugye azt olvassuk, hogy tehát, hogy két fázis volt, egyszer megteremtette az Ádámot, és az Ádámból az Évát. És hát ugye megint nem érje, ugye, és azt mondja, hogy ezerken Egdónak, hozzáillő segítőnek teremtette meg az Évát. És akkor nem értjük, hogy most ez hogy volt. Hogy úgy volt-e, hogy ízléstelen viccel szóba bejáró nőnek teremtette meg a Jóisten, vagy pedig egyenlő partnernek. És ugye, ha megnézzük a szöveget, akkor azt látjuk, hogy ott van az Ádám, oda tették az édenkertbe, és az édenkert az tökéletesen működésképtelen. És az Ádám ottan csüggettel lógatja a fejét, és használhatatlan. És a Jóisten nézi egy darabig, hogy miért nem működik, amit csinált, fel is húzta, meg benzinnel is megtankolta, meg mindent, hogy mi nem megy. És akkor ugye rájön arra a bölcsességre, az első felfedezése az emberről, hogy Lotov helyott leadám levadó, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezt a megfigyelést teszi a Jóisten. És akkor ebből, hogy mivel az Ádám az nem működőképes egyedül, ebből tanuljuk meg azt, hogy az Éva nélkül nincs teremtés. Egyszerűen szóva, és akkor megteremti ezerken Egdónak, szó szerint vele szemben álló segítségnek. Ugye a vele szemben, ez szintén nem azt jelenti, hogy konfliktus van köztük, alkalomattán persze van, mindig vannak konfliktusok, az emberi drámát ez működteti, hanem a libikóka elve. Ugye az történik, hogy akkor tud valami kiegyensúlyozatlan működni, de itt is ül valaki meg vele szemben, keneged, és ül valaki egy segítség. Vagyis, hogy egyfelől egyenrangúak, ahogy az első történet tanítja, és aki ezt kétségbe vonja és megsérti, az nagyon rossz zsidó, nagyon nagy bűnkövetel, komoly megtérésre van szüksége. Másfelől pedig nem csak, hogy egyenlőek, hanem ki is egészítik egymást. És ugye nem mondja meg a szöveg, hogy hogyan kell egyensúlyba hozni a lidikókát. Tehát az tökéletes egyensúly, hogyha az Éva az, aki atomfizikus, és az Ádám mosogat. Nincsenek nemi szerepelőírások ebben a dologban, vagy beosztják mindkettő atomfizikus, és felváltva mosogatnak. Tehát, hogy semmilyen nincsen, ami a nemi szerepek Istentől elrendeltségét beszélné el a szövegben, annyit mond, hogy ki kell, hogy egészítsék egymást, ugyanhogy ez nekik megfelel. Ahogy egyensúlyba tudnak kerülni. Továbbá ugye egyszer azt mondja a szöveg, hogy az Isten képmására, másszor meg azt mondja, teremtette az embert, hogy a végén, ami maradék port talált, abból gyorsan összerakta. És ilyen felmerül a kérdés, hogy akkor most az Isten képmása, vagy a bocsánat, a sít, ami visszamaradt a teremtésből, és ilyen megint az a válasz, hogy hát is. Az ember legsötétebb lehetőségeiben kosz és por, vagy még rosszabb, és legmagasztosabb lehetőségeiben pedig Isten képmása, hogy szakadékszerű, szakadékos antropológiájú lény. Tulajdonképpen, és ugye azt is mondja, hogy uralja a világot, és azt is, hogy művelje és őrizze, vagyis megint csak ugyanez a kettősség, hogy felelősséget, erről beszéltünk Tubisvátkor, felelősséget kap és érez érte, mert hogy ő az, aki a leginkább kompetens, és ezért neki kell vigyázni rá, és ez az, amit nem csinálunk jól, vagy éppen sehogy. És így egyensúlyoz a teremtés történet, és ugye Ádám és Éva története és a kiüzetés után, amit most átugrunk, az első nagy testvér dráma, az egész könyv testvér drámáknak a története. Ha meggondoljátok, ugye veszekszik egymással, vagy hogyan feszült viszonyban van egymással, Izsák és Ismael, Ábrahám gyermekei, Jákob és Ézsau, majd beszélünk mindenkiről, Izsák gyermekei, és József és a testvére is minimum problémás viszonyban vannak egymással, és ez kezdődik el Káin és Ábel történetében, az első testvér drámájában a könyvnek. Ugye azért szívszorító a dolog, mert ilyen úgy kezdődik a sztori, hogy amikor kitette őket a jóisten a kertből, akkor az ember megismerte az ő feleségét, Évát, mint megtudjuk, ugye a megismerni szó, az ugye itt természetesen azt jelenti, hogy észrevették, emlékeztek, észreveszik azt, hogy az egyik férfi, a másik meg nő az események folyamán, tehát, hogy megismerték egymást, vagyis, hogy együtt voltak. Tulajdonképpen, és ugye utána onnan tudjuk, hogy biztos ezt jelenti, hogy a következő mondatban megszületik Káin, és azután majd megszületik Ábel. És ugye ez ugyanaz a szó, mint ami a megismerésre vonatkozott a keresztény terminussal bűnbeesés történetében, tehát, hogy amiért kitették őket a Gán Edenből, az Édenkertből, akkor is ugye az ismeretekhez jutottak hozzá. Ugye emlékeztek, hogy a megismerés hogy kapcsolódik a gyümölcsevéshez bizonyára. Tehát, hogy igen, ha nem lett volna megismerés, akkor valószínűleg nem lettek volna nemzedékek. Mind a ketten ott maradtak volna, és minden változás nélküli harmóniában éltek volna. Amíg világ a világ, a mi örök létünk az ez, hogy megismerjük egymást, egymásba szeretünk, utódokat nemzünk, és azok továbbadják. A mi feladatainkat tovább viszik, és továbbadják az ő utódaiknak. Tehát, hogy a nemzedékek egymás utánja, és szerintem nagyon jól jártunk, hogy ez így van. Az örök lét, ami ebben a világban megadatott számunkra. Tehát akkor ugye az első dolog, amit csinálnak, az az, hogy megismerik egymást, miután ki lettek téve, és megszületik először egy Káin nevű fiú, akinek a neve a megszereznihez, a modern héber meg körülbelül a bevásárolni, a liknot kone, ige. Ehhez kapcsolódik, azt mondja az Éva, hogy férfit szereztem a jó Istentől, tehát szemmel láthatólag meg van elégedve. Aztán a következő érkező az Ábel, akinél nem mond semmit. Ami ugye elég drámai. Tehát az Ábel úgy tűnik egy igazi rossz értelemben vett második gyerek. A neve, a Hevel, az olyasmit jelent, hogy elhaló sóhaj, kis semmiség, gyenge szellő, fuvallat, mondjuk, mint lélek. És ugye Hevel, Havelim, a hiúságok hiúsága, hiába valóságok hiába valósága, mondja a Prédikátor könyve. Tehát Káin és Ábel úgy tűnik, hogy, hogy mondjam, hát egy Éva mentségére legyen mondva, nem könnyű feladat, és ő csinálta először, nem volt hibátlan az anya szerepben. Minden erre utal, Rőri Gézának van erről egy gyönyörű értelmezése, tulajdonképpen azt foglalom most össze, mert hát ő is olvasta a hagyományban sok helyütt. És aztán azt látjuk, hogy az Ábel elmegy pásztornak, a Káin pedig földműves lesz. Vagyis mi történik? Az Ábel az első adandó alkalommal elmenekül otthonról, a Káin meg, aki szeretett gyerek volt, ő meg otthon marad és letelepszik. Az Ábel nomád lesz, a Káin földműves. És a Biblia a mozgást sokkal jobban szereti a letelepedésnél. Ez egy nomád perspektívájú, nomád értékrendű szöveg, és a pásztorokat többre tartja, mint a földműveseket. Ugye itt is Ábellel van a szövegnek a szimpátiája, ugye Káin kitalálja, ez nagyon fontos, Káin az első, aki a kiüzetés után kapcsolatba akar kerülni a Jóistennel. És ugye arra gondol, hogy hogyan lehetne ezt a kapcsolatot létrehozni, hogy ad neki valamit, ami egy nagyon szép gondolat. Ott van fent, tehát el fogok neki tüzelni valamit, és akkor kvázi kapcsolatba kerülünk. Mi küldök egy ajándékot, és ugye ő az, aki kitalálja az áldozati liturgiát. Megy és áldoz valamit a terményeiből. Ugye meglátja a szegény Ábel, hogy a francban ennek már megint mi jutott eszébe. Hogy ez mindig okosabb, mint én, és mindig ott van, ahol nekem kéne lennem, és minden neki jut. És elszedte szőlem a szüleimet, vagy legalábbis az Évát. És hogy most elszedi tőlem a jó Istent is. És ugye azt mondja a szöveg, hogy és akkor Ábel meg aztán még úgy áldozotta, tehát még többet, és kiválasztotta a legjobb, legszebb, stb. Állatait, és feláldozta, és ugye az történt, és felmerül a kérdés, hogy de miért? Hogy Ábel áldozatára tekintett a jó Isten, és pont az ötletgazda Káinéra meg nem. Hogy miért ismétli meg a jó Isten az első könyv legnagyobb bűnét, a rossz elhanyagoló, és ugyanakkor egyfelől elhanyagoló, a másik esetben meg folytogató, túlzó rossz szeretetet. Hogy miért történik ez így, miért választ a jó Isten is, hogy mit fogad el, és mit nem. És ugye azt látjuk, hogy itt, mint mondtuk, hogy a jó Isten tanul az emberiségről. Ugye neki rá kell jönnie, hogy nem jó az embernek egyedül. Hát nem tudja, hát nem volt még ember, ő mindig volt, az ember csak most van. A fene tudja, hogy működik, ki kell tapasztalni. És ugye próbál jó édesapa lenni, úgymond figyelmes, szerető partnere az emberiségnek, és mit lát, hogy ez a szegény Ábeli teper, a Káin az nyerekben van, kivel kell foglalkozni, nyilván azzal, akinek nehéz. És akkor úgy dönt, hogy az Ábel áldozatát fogja elfogadni, hogy kompenzáljon. De hát az anyukánk helyett a jó Isten se tud minket szeretni, pontosabban, pontosan ugyanúgy nem tud. De az nem tehát vannak visszavonhatatlan veszteségek, ami nem azt jelenti, hogy nem tehetünk semmit hűséges barátként, figyelmes ismerősként, jó kollégaként, társként, partnerként, és így tovább. Az anyukái senkinek nem lehetünk, de feltétlen szeretetet, már hát senkinek azon kívül, akinek vagyunk, feltétlen szeretetet viszont tudunk adni. A jó Isten tehát megpróbál kicsit félreismerve az ember természetét, akit még nem ért eléggé, hiszen csak most teremtette meg, hogy mondjam, jó szándékú kiegyenlítőként beavatkozni, ő akar lenni a kiegyenlítő segítség. És hát ugye balúsul el a dolog, mert a Káin úgy érzi, hogy vala az, aki nagyon fontos volt neki, az visszalökte a kinyújtott kezét, visszautasította őt. És ugye ekkor a jó Isten elmegy hozzá, beszélget vele, elmondja azt, hogy ugye ebből az érzésből a velem kitoltak. És ez lehet nagyon jogos érzés, a Káin nem ok nélkül érzi ezt, hogy velem méltánytalanul bántak, hogy engem sérelemért, hogy ezt jóvá kell tenni. Ez, amikor meg vagyunk róla győződve, hogy ártatlan áldozatok vagyunk, akivel kibabráltak, és ezért most nekünk minden szabad, de ez a bűnnek a meleg ágya. És ezt is mondja a Jóisten, hogy ott hever a bűn előtted, és vigyázz, hogy uralkodjál rajta. Ami persze nem sikerült. Tehát látszik, hogy hat a Jóisten látogatása a Káinra, és akkor úgy dönt, hogy elmegy az Ábelhez, és megpróbálják tisztázni a dolgokat. Ugye tett egy nagy gesztust a Jóisten, a figyelmére méltatta. És akkor valóban ez történik, elmegy az Ábelhez, hogy megpróbálják a dolgokat megbeszélni, és itt ugye van egy nagyon vicces szakad, vicces, drámai szakad, tragikus szakadás a szövegben, hogy és akkor elmondta, hogy, és akkor ugye nagyjából az következik, hogy és akkor elborult az agya és ütött. Lényegében, mert hát nyilván elkezdték megbeszélni a dolgokat, csak nem sikerült jól. Ugye megbeszélni a dolgokat az írtó veszélyes, mert minden elő fog jönni. És hát a sérelmek tengere, amikor kiárad, és hát kinek nincsen tengernyi tök jogos sérelme. És akkor, ha ez kiárad, és a, hogy mondjam, ott van a másik ideális bűnbakként, hogy te tehettél róla, és ugye a születéstől kezdve, akkor könnyen juthatunk el oda, hogy nem tisztázás lesz a dologból, hanem valakinek hirtelen lehúzódik a vörösköd a fejére is üt. És ugye ez történt, hogy a Káin ütött. És aztán azt láttuk, hogy ott volt a szegény Ábel, és hát nem mozgott. De senki se értette, hogy ez mi. Tehát amikor megkérdezi a Jóisten, hogy hol van a testvéred, akkor a Káin nem egy cinikus görény, hanem teljesen őszintén azt mondja, hogy nem tudom. Ugye nem vagyok őrzője testvéremnek, vagy őrzője vagyok-e, az egy kicsit szemtelen, de ha nem tudom, az teljesen őszinte. Nem halt meg még soha senki. Ábel az első ember, akivel ez megtörténik. Ugye a Káin ezt nem akarta. Ő nem tudta, hogy mit csinál, úgy érezte, hogy annyira vérlázító ez a csávú itt, aki idegesít, mióta megszülettem, hogy most hát tényleg odasózok egyet. És ütött, és hát történt, ami történt. És ugye most szembesültek azzal mindannyian, hogy mi van. Hogy ez az egész egy véges projekt. A mi teremtésünk, aminek az a vége így vagy, reméljük kevésbé drámai módon, mint ami most az Ábellel történt. És ugye van az a hihetetlenül tragikus mondata. Nagyobb az én bűnöm annál sem, hogy elviselhetném. És lehet úgy is fordítani, hogy nagyobb az én bűnöm annál sem, hogy te már, mint a Jóisten elviselhetnéd. Hogy a gyilkosság a Jóisten számára sem felfogható és elviselhető vétek és fájdalom. És ugye így kezdődik a testvérviszályoknak ez a roppant drámai története a Káin és az Ábel tragédiájával, ami közös tragédia, az áldozattá és a bűnössé válással, és ugye ebből kell majd valahogy kikeverednünk a sztorinak a végére. És hát ugye megpróbált, hát mi történik? Ugye elindul a teremtésnek az Édenkerten kívüli pilotja, és hát az így sikerül, és akkor újra és újra neki kell futni. És ugye a következő az a Noé nemzedéke lesz, aki majd megint neki fut, mert hogy azt látjuk, hogy a következő nemzedékek, az Káin Ábel testvérpár és Noé között, azok nagyon-nagyon elkanászodnak, és megtelik bűnnel a világ. És akkor a Jóisten arra gondol, aki még mindig nem igazán van kibékülve és megértésben az emberrel, hogy ez mekkora hülyeség volt. Mekkora tévedés volt nekem, hogy akartam, hogy legyen valami, ami nem én vagyok. Hogy legyen valami, ami véges, ami gyenge, ami kiszolgáltatott a bűneinek és a rossz késztetésnek, héberül a Jelcerárának. És ugye ezek borzalmasak. De ennyire rémes népséget, mint akiket én oda tettem a szegény állatok és növények nyakára, borzasztó. Felejtsük el. Ezt az egész teremtés projektet, ezt vonjuk vissza, csukjuk be a boltot, kész. Tehát, hogy igen, zárjuk be ezt a vállalkozást. És ugye úgy dönt, hogy ahogy kezdődött, úgy lesz vége, ugye a vizek elválasztásával kezdődött a szárazföldektől, és hogy akkor ezt visszavonjuk. Mindenhol víz lesz megint. Kész, ennyi volt. És ugye kvázi visszatekeri a teremtés projektet az özönvíznek a történetével, és a lenti és a fenti vizek is megnyílnak, és úgy tűnik, hogy a legalapvetőbb elválasztás a száraz és a föld és a víz között el fog tűnni. Csak hát ugye megint megesik a szíve, elköveti ezt a bölcs és fontos hibát, megesik a szíve egy Noach nevű emberem, aki igaz volt az ő nemzedékében, és felépíteti vele, a, ismerjük a Tevát, héberül a hajóját, és azon ugye az emberiség és állatiság megmenekülés folytatódik tovább a projekt, egy új szövetséget köt velük az özönvíz végén, ő megígéri, hogy többet nem csinál ilyet. Tehát igen, az ember az egy visszataszító, egy jószág, de hogy mindegy, ezt a projektet, ezt beindítottuk, ezt most már nem lehet visszacsinálni, lesz, ami lesz, és hát vannak erényei is. Tehát nem tök reménytelen. Nem egy nagyon vonzó darab, de lehet, hogy valamit ki lehet belőle hozni, és már rá lett ez a dolog bízva. És ugye benne van az is, hogy nem. Tehát most látjuk igazán, hogy lehet, hogy a Teremtés nevű nagy vállalkozása a Jóistennek, az egy téves vállalkozás lesz, és nem fog sikerülni, és esetleg elpusztítjuk ez. Az út következő évtizedek során ki fog derülni. Minden esetre kiszállnak a bárkából, megbeszélnek egy csomó mindent, már itt benne van a szövegben például a vér tilalom, ami a kóserség alapja, hogy nem lehet az állati vért megenni, próbálja fékezni, már nem letiltani, de fékezni az ember vérszomját. A Jóisten ugye azt látja, hogy ez egy borzasztó agresszív állat. Minden agresszív késztetését nem tudom elnyomni, de hogyha ennek az agresszív majomnak egy kicsit korlátozom az agresszióját, azzal talán lehet valamire menni. Ugye azt mondja, hogy megölheted és felzabálhatod az állatokat, de legalább a vérüket ne, és így tovább. És ugye tulajdonképpen a kóserség egész projektje progresszív szempontból arra irányul, hogy, és nem csak progresszív szempontból szerintem, hogy kíméljük meg az állatokat, amennyire lehet a saját rémes viselkedésünktől. Vigyázzunk rájuk a legalább valamiféle keretek között. Noé, amikor véget ér az ő nagy kalandja, akkor ugye tudjuk, hogy szőlőt ültet, és egy ízben annyira meg van elégedve a saját munkájával, hogy egy ízben-e vagy több ízben, azt nem tudjuk, de legalább egy. Hogy hát nagyon méltatlan állapotban kerül az ő sátrába a kóstoló után, és ugye az egyik gyermeke meg is látja, nem közeledik elég nagy tisztelettel hozzá az apukájának a szemérmét, és a másik két gyerek takarja le. Jó. Az a kérdés, hogy miért viselkedik így az emberiség megmentője? Tehát, hogy nem kéne egy kicsit, hogy mondjam, nagyszabásúban viselkedni annál, mint hogy a sátrában fekszik úgy, hogy azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, vagy hogy mi a neve. És hát gondoljatok bele, hogy mi ment át. Hogy ugye, ha van a poszttraumás stressz szindrómának klasszikus esete, akkor ugye ez az ember, aki körül meghalt az emberiség. A szomszédai, a távoli ismerősei, a barátai, a volt osztálytársai, az ovistársai, a kollégái, és így tovább, mindenki. És ő ugye egyszer nem mondta azt, ez a bukott megmentő tulajdonképpen, hogy srácok, nekem van egy tippem, hogy itt baj lesz, esőzéseket jelentettek nekem az időjárás jelentők, és hogy jó lenne, ha ti is elkezdenétek kopácsolni, vagy beszállnátok, vagy tök mindegy, feladta. Nem akarta megmenteni az emberiséget. Ezek gonoszak, el fognak pusztulni, szelámi, én meg építem a bárkát, beszállok a kis családommal, és túlélünk. Elengedte. Elengedte az emberiséget. És hát látszik, hogy irtózatos, a poszttraumás stresszen kívül irtózatos lelki furdalás gyött, bűntudat gyött ré ezzel kapcsolatban, hagyta őket meghalni. És hát ugye ez az egyenes út az alkoholizmushoz, amit a Noé, hát hogy mondjam, szorgalmasan gyakorol a szöveg szerint. Ugye teljesen világos, hogy szükség van valakire, aki nem fogja hagyni. Aki nem csak arra vigyáz, hogy tisztességesen viselkedjen, és ezért bekerüljön a bárkába, aki nem éri be azzal, hogy nem bántja embertársait, hanem aktívan fellép, hogy segítsen nekik. És ugye ezt a valakit úgy fogják hívni, hogy Ábrahám. ővele kezdődik a mi szorosabban meg történetünk. Ugye a fiam kedvenc filmjéből választottam hozzá címet, Egy új remény, a Csillagok háborújának az első része volt. Ha emlékeztek, Ábrahám fellépése. Egy új remény, ugye idáig csak nem működött a teremtés. Gondoljatok bele, elindultunk, és a következő körben ugye volt ez a sztori a gyümölcsel, ami egyébként szerintem nem volt bűn, aztán jött a Káin-Ábel tragédia, aztán jött a vízözön, aztán jött a Bábel tornya, amit átugrottunk, de hogy az Istennek nem akart beindulni a motor. Valahogy nem akart ez a teremtés működni, és akkor a Jóisten rájön, hogy nem kell kézi vezérelni mindent. Hogy nem kell mikromanedzselni a teremtést, kell egy nagy követ. Kell valaki, aki nem fogja hagyni, hogy a társai azok csináljanak, amit csinálnak, és bűnhődjenek, ahogy bűnhődnek, hanem felelősséget vállal értük. És akkor megérkezik a történetbe az, akinek minden betérő a gyermeke van és lesz, Ábrahám. Ugye úgy fogják hívni, fogják és fogták hívni a betérőket, hogy XY-ben vagy bát Ábrahám. És hát ennél magasabb rendű kitüntetés szerintem el se lehet képzelni, mint hogy aki betér, az közvetlenül az ő gyermeke lesz. Ugye ő lesz az, aki meghallja az egyetlennek a szólítását. Aki ugye mindent, ami bizonyos az életében, ami stabil, azt ott hagy, mert, mint mondtam, ez egy nomád vallás. Hagyd el atyát, házát, és így tovább, ahhoz születtél, és indulj el az ismeretlenbe a hangnak a hívására, amit majd én mutatok neked. Ugye hinni az ezt jelenti, kilépni az ismeretlenbe. Tehát Ábrahámmal a hit születését látjuk, egy láthatatlan, ám de szólító Isten első igazi híve érkezik meg közénk, akinek az lesz a feladata, hogy benne lelje áldást a föld minden családja. Ezt mondják neki, ugye ez a küldetés nyilatkozat, amit beszéltünk, és innentől kezdve a jó Isten nem lecsapni fogja azokat, akikkel problémája van, hanem hát lesznek neki itt úgymond nagykövetei a földön, akiknek az a dolguk, hogy ne hagyják, hogy a többiekkel az történjen, ami Noé kortársaival történt, és ezek vagyunk mi. A Isten nagykövetei az emberiségnél, és hát nézzetek körül, nem végezzük jól a dolgunkat. Úgyhogy ideje lenne összekapni magunkat mindannyiunknak. Mert ugye minden, ami van, arról most már tudjuk a Noé érzelmi összeomlása és alkoholizmusa óta, hogy az a mi felelősségük. Amiben persze nem kell beleűrülni, a mi hatókörünk az nagyon korlátozott, tehát szó sincs arról, hogy olyan felelősségeket kell felvállalnunk, amelyek túl vannak rajtunk, de azokat a felelősségeket, amelyek a mi felelősségeink, azokat fel kell vállalnunk a szomszédnéniért, a barátainkért, és így tovább. Jó. Amit még talán érdemes akkor a fennmaradó 5 percben elmondani, az az Ábrahám sztorinak a kritikus része. Ugye tudjátok azt, hogy nagyon sokáig ő tényleg a tiszta ígéretből él. Azt mondja neki a Jóisten, hogy gyermekei lesznek és földje. Ehhez képest késő és nagy népek atya lesz. Az áv az azt jelenti, hogy atya, az ám az azt, hogy nép. És hát nem. Hosszú-hosszú ideig, késő öregségéig ez elmarad. Az, hogy gyermekei legyenek, akik majd nagy néppé teszik. És azt is tudjuk, hogy amikor meghal a felesége, akkor nincs egy talp alatt, mint földje sem. A megígért földből és a hettitákkal kell alkudoznia, hogy annyi legyen, amelyben eltemettetheti Sárát a Márpéla barlang. És az első gyereke meg, aki megszületik, ugye a felesége meddő, és a szolgálója Hágár lesz az, aki életet ad Ismáelnek, akit el kell üznie, és ugye azt is tudjuk, hogy a második gyerekét meg kis hián fel kell áldoznia. Tehát nem bizonyul ideális apának. Ábrahám sem ideális, hogy mondjam, Godviselőjének, Hágárnak, és Sárának se, aki életébe kétszer kerül olyan helyzetben, hogy egy idegen udvarban lesz kis hián háremhölgy, mert Ábrahám nem elég határozott. Ugye Egyiptomban kvázi nem csinál semmit, amikor elragadják a fáraónak a háremébe, ez az első eset, tehát, hogy Ábrahám a hit lovagja, aki nem a protestáns filozófus, a Kierkegaard nevezte így, de nem bizonyul különösebben jó apának. Nagyon-nagyon sok családi fájdalmat kell még tisztázni a testvérviszályok történetében. Elindulni az felmérhetetlenül sok, de nem elég. Ugye ezt mondtuk, hogy a felelősségnek vannak koncentrikus körei, és az első számú az, amit a hozzánk legközelebb állókért viselünk, a feleségünkért, a gyerekünkért, és így tovább. És ezt meg kell tanulni, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz jó anyának, jó apának, jó férnek lenni. Azt látjuk még, hogy Jicháknak, és akkor ezzel zárjuk majd a történetünket, még annyit arra beszéltünk, hogy miért az a neve a Jicháknak, ami, hogy ez mit jelent, meg mire utal. Oké. A Jicchák az a nevetni szóból, a Litzchokból jön, úgy lehetne lefordítani, hogy nevetni fog. Már tudnillik Sára, aki nevet Isten ígéretén, hogy neki nem sokára gyereke lesz, és ugye a jó Isten kinevet a végén, játszik, és gyereke lesz, és ugye a jó Isten nevet a végén. Na most, mint mondtam, nem volt nagyon boldog élete. Gondoljatok bele, hogy a papa kis hián lemészárolta. Az ilyesmi az rendesen elrontja az ember vélelőkét, hogyha kicsit érzékenyebb. Ugye az éhínségeknél le kellett húzódnia hosszan neki is, tehát mozognia kellett az országban, amelyet másfelől nem hagyott el. Állandóan piszkálták, mindig arrébb kellett menni, egy nagyon kitartó, szívós, az apai örökséget őrző, passzív, de kitartó, szívós ember volt, aki rengeteg fájdalommal kellett, hogy szembenézzen. Ugye gondoljatok arra, amikor vakon becsapta őt a vakként az egyik gyereke, a Jákob, akiről majd legközelebb beszélünk. Tehát egy nem nagyon jól sikerült házasság, egy borzasztó kiszolgáltatott élet, amelyik kvázi vonzotta azt, hogy áldozattá váljon a bántást, a borzalmas trauma a papától, ugye a vén ember, akit becsapnak vakon idősen, a saját fia, ugye ennek a felesége az előkészítője, tehát nagyon-nagyon nehéz élete volt. És ehhez képest azt látjuk róla, hogy az a neve, hogy nevetni fog a Jicchák. És röviden ez a zsidó szellem foglalata. Hogy voltak éppen nem csak az számít, hogy mi van kívül, mert kívül mindig nagyon sok gond van. Az a hihetetlen lelki erő és béke számít, amelyik megnyilvánul a zsidó vízben. Ugye, amikor a zsidók tudnak nevetni, azon, amin tulajdonképpen semmi nevetni való nincsen, az üldöztetésen, a pusztításon, a pogromokon, a kiközösítésen, az antiszemitizmusnak az egész világ történetén. És hogy én azokat azt a zsidó karaktert szeretem, amelyik erről zsidó viccet ír, és nem azt, ami a kémeké, aki ugye visszamegy és nyafog. Az is teljesen érthető, és szabad nyafogni. Nem szabad azt gondolni, hogy panaszkodni nem lehet, nagyon fontos néha panaszkodni, és nem szabad szégyelni, ha fáj. De nagyon fontos megszerezni azt a belső erőt másfelől, amelyik megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy nevessünk. Ha kell, akkor akár kínunkban. És ez borzasztó erős közösség összetartó erő is. Mindenkinek sokkal könnyebb így, és szerintem ennél jobb helyen amúgy se lehetne abba hagyni, hogy tehát a nevetés ígéretéről, az összetartozás és a nevetésben rejlő belső erő ígéretéről szól. A nevetés az mindig rendelkezésünkre áll, az nagyon erős zsidó fegyver. Szóval fejezzük be a történetet, és Izsák és a többiek történetével a jövő héten megyünk majd tovább. Nevessetek sokat, mert ez se egy könnyű időszak, és folytatjuk innen.